ételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Döntöttek a németek, jöhet a kötelező sorkatonaság, írta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalán. A német kormánykoalíció megállapodása szerint a jövőben minden 18 éves német férfinak kötelező lesz megjelennie a katonai sorozáson. Ha a sorozáson alkalmasnak minősítettek közül nem jelentkeznek elegendően önkéntesen katonának, a tervek szerint szükségszerű katonai szolgálat léphet életbe, azaz a kormány dönt arról, kinek kell bevonulnia a német hadseregbe, ismertette az államtitkár. A kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, amely részletekben történik majd, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, a korábbi bevált gyakorlathoz ragaszkodnak, amikor ugyanis a 13. havi nyugdíjat bevezették, az is részletekben történt. Így most februárban a 14. havi nyugdíj első negyedét folyósítják, egyidejűleg a 13. havival. Ez azt jelenti, hogy mindenki megkapja a nyugdíját, továbbá még 125%-át a nyugdíjának, jelezte. Hozzátette, ezekben a napokban történik meg a nyugdíj kiegészítés kézbesítése is, ez átlagosan 51 ezer forintot jelent a nyugdíjasoknak. A Magyar Posta november 13-a és 28-a között ütemezetten kézbesíti a novemberben esedékes nyugdíjakat, az első 10 havi visszamenőleges emelést, valamint a februárban kiutalt 13. havi nyugdíj különbözetét, jelentette a távirati irodának küldött közleményében a posta. A novemberi illetmény összege egy azon utalványon érkezik, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek. A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan a kézbesítést ütemezetten végzi, a nyugdíj kifizetési naptárban meghatározottak szerint, tették hozzá. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csak nem 34%-át ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam, csak nem 800 ezer érintett részére, közölték. A rendszerváltás óta nem voltak hasonlóan jók az amerikai-magyar kapcsolatok, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti amerikai-magyar csúcs találkozót értékelve Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely a találkozó legfőbb eredményének a rezsicsökkentés megvédését nevezte, megerősítve, hogy Magyarország teljes és időkorlát nélküli mentességet kapott az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól. Gulyás Gergely kiemelte, a két ország közötti jó viszony köszönhető az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök közötti baráti viszonynak és annak az értékközösségnek is, amelyet a múlt heti találkozó is megerősített. Mindkét ország elkötelezett a nemzeti szuverenitás megvédése, a hagyományos keresztény értékek és kultúra megőrzése mellett. A két ország ugyanazt gondolja a migráció ellenes politika szükségességéről, a gender propaganda megállításáról és a családpolitika fontosságáról, fejtette ki. A gyermekvédelem megerősítéséről döntött a kormány, emelkedik a nevelőszülők járandósága, a gyermekvédelmi álláshelyek létszáma és egy új csecsemő otthont is létrehoznak, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, szerdei ülésén a kormány ismét tárgyalt a gyermekvédelemre szánt forrásokról, nem csak a területre idén jutó 17 milliárd forintos többletforrásról, hanem a jövő éviről is. Hangsúlyozta, a nevelőszülők járandóságát a kétszeresére emelik, ami óriási lépés annak érdekében, hogy minél több gyermek kerülhessen a nevelőszülőkhöz. A kormány döntött arról is, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony továbbra is teljes munkaidős foglalkoztatási jogviszonynak minősül. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult, párás, ködös idő várható. Legfeljebb szitálás fordulhat elő, gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. Pénteken elsősorban az északi középhegység térségében, az Észak-Alföldön, illetve a Rábától nyugatra folytatódik a borult, párás, ködös idő helyenként szitálással. Máshol zsugorodhat, oszladozhat a köd, rétegfelhőzet délnyugat felül, a nap is kisüthet. A déli-délnyugati szél a Dunántúlon helyenként megélénkül, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Pénteken a hőmérséklet a borult párás tájakon 5 és 10, míg a naposabb területeken 11 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Nevelés, etika, felelősség. Meg kell óvni a kiskorúakat a mesterséges intelligencia veszélyeitől. 14. Leó pápa nyitja meg a tanévet a Lateráni Egyetemen. Megtekinthető a vatikáni média által készített dokumentumfilm a Leó Chicagóból. A római kúria és a német püspökök a szinodális konferencián dolgoznak. Félelemből kegyelembe. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 33. vasárnapra. Nevelés, etika, felelősség. Meg kell óvni a kiskorúakat a mesterséges intelligencia veszélyeitől. Leó pápa csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a Gyermekek és Serdülők Méltósága a Mesterséges Intelligencia Korában elnevezésű konferencia résztvevőit. Megfelelő politikai és törvényhozási intézkedések mellett elengedhetetlen a nevelési, etikai és felelősségteljes megközelítés ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia segítse a kiskorúak fejlődését, ne pedig fenyegesse azt. Szerdán tartották Rómában a Kancellária palotában a gyermekvédelmi konferenciát, amelyet a Kék Telefon olasz gyermeksegélyvonal, valamint a Gyermek és Serdülőkori Tanulmányok és Kutatások Alapítvány szervezett a mesterséges intelligencia kihívásairól és a kiskorúak méltóságának védelméről. Az eseményen az egyetemek, intézmények, a tudomány és a technológia világának kiemelkedő képviselői tanácskoztak arról, miként lehet feltérképezni a mesterséges intelligencia etikai, jogi, társadalmi és antropológiai hatásait.
I extend my greetings to all of you who are taking part in this meeting on the dignity of children and adolescents in the age of artificial intelligence.
Leó pápa a résztvevőköz intézett beszédében háláját fejezte ki munkájukért és jelentős hozzájárulásokért, majd megállapította. A mesterséges intelligencia folyamatosan átalakítja mindennapi életünk sok területét, beleértve az oktatást, a szórakozást és a kiskorúak biztonságát. A mesterséges intelligencia használata fontos etikai kérdéseket vet föl, főleg, amikor a kiskorúak védelméről és méltóságáról van szó. A kiskorúak különösen ki vannak szolgáltatva a mesterséges intelligenciának az algoritmusokon keresztül, melyek képesek befolyásolni döntéseiket és ízlésüket.
It is essential that parents and educators be aware of these dynamics.
Kulcsfontosságú, hogy a szülők és a nevelők tisztában legyenek ezekkel a dinamikákkal, és olyan eszközöket fejlesztenek ki számukra, amelyekkel figyelemmel kísérhetik és ellenőrizhetik a kiskorúak tevékenységét a digitális felületeken. A kormányok és a nemzetközi szervezetek felelőssége, hogy olyan politikákat fejlesszenek és gyakoroljanak, amelyek megóvják a kiskorúak méltóságát az AI korában. Ez magában foglalja az adatvédelemről szóló már meglévő törvények felülvizsgálatát, hogy válaszoljanak az új technológiák adta kihívásokra, etikai normák előmozdítását a mesterséges intelligencia fejlesztésére és használatára.
It is indeed important to draft and enforce ethical guidelines, but that's not enough. What is needed are daily ongoing educational efforts.
Mindazonáltal a kiskorúak méltóságának védelméhez elengedhetetlen a digitális világra nevelés, mutatott rá Leó pápa. Fontosak az etikai kódexek, de nem elegendők. A felnőtteknek olyan nevelői munkát kell végezniük minden nap és állandóan, ami ráébreszti a kiskorúakat is azokra a kockázati tényezőkre, amelyeket a mesterséges intelligencia használata rejt, mint ahogy a túlkorai, korlátlan és kontroll nélküli hozzáférés is veszélyes hatással van a kiskorúak személyes kapcsolataira és fejlődésükre. Csak akkor lesznek képesek önmagukkal és másokkal szemben felelős viselkedésre a digitális világban, ha tisztában vannak ezekkel a kockázatokkal, és megkapják hozzá a megfelelő támogatást. Ezzel az ember eredeti mi voltát és kapcsolati működését óvjuk, melyhez elsősorban a méltóság tiszteletben tartását kell garantálni.
Only by taking an educational, ethical and responsible approach can we ensure that artificial intelligence serves.
Csak a nevelési, etikai és felelősségteljes megközelítés képes biztosítani azt, hogy a mesterséges intelligencia szövetségesünk legyen a kiskorúak növekedésében és fejlődésében, ne pedig fenyegesse azt. Ez a gyermekvédelmi konferencia járuljon hozzá ahhoz, hogy szilárd alapokon haladjunk együtt a gyermekek, serdülők, valamint az egész egyházi és polgári közösség szolgálatára, mondta végül 14. Leó pápa, és az Úr áldását kérte munkájukra.
XIV. Leó nyitja meg a tanévet a Lateráni Egyetemen. November 14-én pénteken délelőtt a pápa a Lateráni Szent János Bazilika mellett található egyetemre látogat, hogy részt vegyen a Dies Academicuson, ahol találkozhat a pápai egyetem hallgatóival és oktatóival. Az eseményre pénteken 11 órakor kerül sor, amikor 14. Leó pápa a pápai Lateráni Egyetem nagy termében vezeti a Dies Academicust, amellyel megkezdődik a 2025-26-os tanév a pápai egyetemen. A pápai Lateráni Egyetem közleménye szerint a Szentatya jelenléte a lateráni akadémiai közösség iránti kiemelt figyelme és az új hallgatói generációk átfogó képzése, a teológiai, filozófiai és jogi kutatás, valamint a hit és a kultúra közötti párbeszéd iránti elkötelezettségének jele. A Dies Academicus lehetőséget kínál az oktatók, a diákok, valamint az egyházi és polgári hatóságok közötti elmélkedésre és találkozásra. Az eseményre a nagykancellár Baldassare Reina bíboros, a rektor magnificus Alfonso Amarante érsek, az akadémiai képviselők, valamint számos egyházi és kulturális vendég jelenlétében kerül sor. Pápa legutóbb 2019. március 26-án látogatott a Lateráni Egyetemre, amikor váratlanul Ferenc pápa vezette az egyetem által szervezett hagyományos nagybőti emlékezést, beszédét Dániel próféta könyvének egy részletére összpontosítva. A 2023-as 24-es tanévben a Lateráni Egyetemnek 1137 hallgatója és 139 tanára volt. Akadémiai struktúrája magában foglalja a teológiai és filozófiai karokat, az Institutum Utriusque Jurist, a kánonjogi és polgári jogi karokat, a Redemptor Hominis Lelkipásztori Intézetet, a Béketudományi és Nemzetközi Együttműködési Tanulmányi Programot, valamint az Ökológia és Környezet, Közös Otthonunk Gondozása és a Teremtés Védelme Tanulmányi Programot. saját akadémiai vezetéssel és irányítással rendelkező Ad Instar Facultatis intézetként a következők tartoznak hozzá. A Pápai Erkölcsteológiai Felsőfokú Intézet az Alfonz Akadémia, a Pápai Patrisztikus Intézet az Augustinianum és a Megszentelt Élet Teológiájának Pápai Intézete a Claretianum. Megtekinthető a vatikáni média által készített dokumentumfilm a Leo Chicagóból. A kommunikációs dikasztérium hétfőn tette elérhetővé a Leo Chicagóból című dokumentumfilmet, amely interjúkat, filmeket és képeket tartalmaz, amelyek Robert Francis Prevost történetét és gyökereit mutatják be szülőhazájában az Egyesült Államokban. A filmet Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio és Felipe Errara Espaliat újságírók, a Vatikáni Rádió munkatársai készítették. 14. Leó pápa megválasztásának 6 hónapos évfordulója alkalmából a Vatikáni Rádió, a Vatikáni Hírek november 10-én hétfőn közzétette a Leo Chicagóból című dokumentumfilmet, amely Robert Francis Prevost történetét, családi gyökereit, tanulmányait és ágostonos hivatását követi nyomon szülőhazájában az Egyesült Államokban. Az utazás Daltoni gyermekkorával kezdődik, testvérei Louis és John emlékein keresztül, majd az iskoláival és az egyetemekkel, a közösségekkel és a plébániákkal folytatódik, rendtársai, tanárai, osztálytársai és régi barátai hangján keresztül. A Leo Chicagóból a júniusban bemutatott Leo Perúból című dokumentumfilm után készült, amely a leendő pápa dél-amerikai országban töltött missziós éveiről szól. A dokumentumfilm a Kommunikációs Dikasztérium szerkesztői igazgatóságának produkciója, a Chicagói érsekséggel és az Apostolado el Sembrador Nueva Evangelizacionnal együttműködve. A filmet Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio és Felipe Errara Espaliat újságírók készítették, a vágást Jaime Vizcaino Áró végezte. November 10-én hétfőn magyar idő szerint este 6 órakor a dokumentumfilm 3 nyelven, angolul, olaszul és spanyolul jelent meg a Vatikáni Hírek YouTube csatornáján és más nemzetközi médiákon keresztül is terjesztik. A Leo Chicagóból című filmet a következő napokban több olasz városban is vetítik a Leo pápa személyének szentelt a Kommunikációs Dikasztérium által szervezett nyilvános találkozókon, Vicenzában és Cremónában november 21-én, Trentóban november 25-én, Veronában december 1-én, Genovában december 5-én és Cagliariban december 15-én. A római kúria és a német püspökök a szinodális konferencián dolgoznak. A Szentszék és a német püspöki konferencia közös nyilatkozata szerint őszinte, nyílt és konstruktív légkörben vizsgálták meg a németországi egyház szinodális testületének jövőbeli jogállásával kapcsolatos különböző pontokat. A legutóbbi találkozóra 2024. júniusában került sor. A római kúria és a német püspöki konferencia képviselői november 12-én ismét találkoztak, hogy folytassák a párbeszédet, amelyről a német püspökök 2022. novemberi Adlimina látogatása során állapodtak meg. Ez olvasható a Szentszék és a német püspöki konferencia közös nyilatkozatában. Az előző találkozókra 2023. július 26-án, 2024. március 22-én és 2024. június 28-án került sor. A párbeszédet ismét őszinte, nyílt és konstruktív légkör jellemezte. A németországi egyház szinodális testületének az úgynevezett szinodális konferencia jövőbeli statútumával kapcsolatos számos pontot megvitattak, beleértve annak jellegét, összetételét és feladatait. A római kúriát Viktor Fernández, Kurt Koch, Pietro Parolin és Arthur Rocher bíborosok, valamint Filippo Jannone érsek képviselték. A német püspöki konferenciát Stefan Ackermann, Georg Batzing, Bertram Mayer és Franz Josef Overbeck püspökök, valamint Beate Zsill főtitkár és Matthias Kopp, a német püspöki konferencia szóvivője képviselték. Stefan Oster püspök vendégként volt jelen.
Félelemből kegyelembe. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 33. vasárnapra.
Bízom abban, hogy a következő három szó nem csak játék a szavakkal, hanem jobban megértheti velünk az évközi 33. vasárnap evangéliumának lényegét. Ez a három szó így hangzik. Félek, élek, lélek. Az első szó a félek. Szükséges a tájékozódás mindarról, ami e világban történik, hiszen ebben a világban élek. De ha nem tanulok meg a sorok mögött olvasni, az események mögé nézni, és mindent elhiszek, akkor könnyen eluralkodik, és hatalmába keríthet a félelem, s háttérbe kerül a kegyelem. Félek. A félelemben benne van, hogy nem vagyok egészen elememben, csak félik. Félig élek. Vagyis félek. János apostol nyomatékosan fogalmaz. A szeretetben nincs félelem. A szeretet legyőzi a félelmet. Valójában ő is Krisztus Urunk biztatására világít rá. Bízzatok, én legyőztem a világot. Nyilván nem a külső világra kell itt gondolnom, hanem arra a belső világra, amelynek én magam vagyok alakítója. Belső világomat én magam alakítom. Persze nem egyedül, hanem a mester vezetésével. Ha egyedül teszem, félelemben élek. A második szó, élek. Ha igazán élni akarok, arra kell figyelnem, ami az életre vezet. Az élet most van. Isten a jelenben van. Az az igazság, hogy mindig voltak, vannak, és lesznek háborúk és zavargások, amíg az emberek félelemben élnek. Amíg a hatalom szeretete és nem a szeretet hatalma nagyobb a lélekben, addig nem élek igazán. Ez a nagybetűs élet arra hív meg, hogy megtanuljam kezelni mindazt, ami körülvesz, hogy helyesen tudjak viszonyulni mindenhez, és szét tudjam választani az igazságot a hazugságtól. Ezért az egyetlen megoldás a Szentlélekben élni. Ezért a harmadik szó a lélek. Egy állítólag igaz történet szerint egy fiatal házaspártól azt kérte 4 éves kisfiúk, hogy engedjék be újszülött testvére mellé a gyerekszobába, de csak egyedül, mert akar valamit mondani neki. A szülők meglepődtek a kérésen, de kíváncsian beengedték a gyerekszobába, és az ajtóra tapasztották a fülüket, mert hallani akarták, mit mond a kisfiúk az öccsének. Később arról számoltak be, hogy a következőt kérte újszülött testvérétől. Gyorsan mondd meg, honnan jöttél. Gyorsan mondd meg, ki teremtett. Kezdem elfelejteni. Nagyon gyorsan hajlamosak vagyunk elfelejteni a lényeget. Azt a lényeget, amelyet az evangéliumi szövegrész kulcsmondata így megfogalmaz. Álhatatossággal őrzitek meg lelketek. Ez az evangéliumi szövegrész bőven ecseteli ugyan a körülményeket és zavargásokat, de ez az a kulcsmondat, amely a lélekre irányítja a figyelmet. A lélekre összpontosítsak, a lélek életére, a lelki életet éljem, hogy növekedjék bennem a kegyelem, a szeretet, a jóság, a türelem, és akkor háttérbe szorul a félelem. A lélekre való összpontosítás a lényeg. Tudatos lelki élet, amely arra összpontosít, hogy átadja az irányítást a szeretet Istenének. Az én munkám tehát az, hogy Isten jelenébe helyezzem magam újra meg újra, és akkor ő vele töltekezem. Lelke eltölti lelkem, és akkor igazán lelkes emberré válok. Ezzel a folyamatos Istenre figyeléssel mindig helyére teszem a kinti világban zajló és lelkemet felkavaró dolgokat, és így élem meg az életet. A félelemből úgy kerülök vissza egész elemembe, hogy lelkemre figyelek, akit csak és kizárólag Istennel együttműködve tudok megmenteni. Lélek, élek. Ez a sorrend. És akkor kevésbé félek.
Félelemből kegyelembe. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 33. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2020. július 3-án elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, Faludiné Majora Zsuzsannával, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és dr. Pető Katalinnal a Szentlélek hét ajándékáról beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindenkért. Amen. A mai alkalommal folytatjuk az elmúlt adásban megkezdett beszélgetésünket, amelyben ugye a Szentlélekről, az első pünkösdről, a Szentlélekről, a Szentlélek eljöveteléről, illetve arról beszélgettünk, hogy a Szentlélek tulajdonképpen az egész életünket áthatja, hiszen hozzánk a kerességben érkezik, illetve a Szentléleknek a ajándékai, a gyümölcsei, az adományai pedig aztán még inkább a Birmánás szentségében erősödnek meg, és tulajdonképpen egész életünkben formál és alakít bennünket a Szentlélek, és a mai alkalommal pedig arról fogunk beszélgetni, hogy melyek is a Szentlélek ajándékai, és az ajándékok mellett a lélek ugye milyen gyümölcsöket formál ki bennünk. Mert ugye, hát ha elültettünk egy kis magocskát, akkor abból ugye nyilván rögtön nem az alma fog kiugrani, hanem szépen ugye gyökeret ereszt, meg szárat, meg levelet, meg virágot hoz, és aztán fog megérni az alma, és ugye várni is kell rá elég sokat. Most itt az almáról jut eszembe az orgona, de semmi kapcsolata nincsen a kettőnek egymáshoz, csak most az jutott eszembe, hogy a legkisebb fiam ültetett egy kis orgona bokrot, és hogy mennyire várta azt, hogy mikor lesz már azon virág. És milyen nagy öröme volt, amikor az elültetett kis bokorból most így egy év után, vagy talán kettő, és megjelent rajta az első virág. Tehát, hogy várta, és mindig figyelte, és nézte, hogy az ő kis orgonája mikor fog virágot majd bontani. Úgyhogy itt is így van, hogy a Szentlélek az ott van bennünk, hogy a kerességben megkapjuk ugye a Szent Lelket, hiszen megkeresztelnek bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és Isten gyermekei leszünk, meg hát ugye nyilván az egyház tagja és a többi, de hogy ott elkezd munkálkodni, és aztán később, amikor nagyobbak leszünk, például az egyház szerint ugye nagykorúak, amikor bemérmálnak bennünket, akkor már ugye nagykorúnak számítunk az egyház szemében, akkor már tudatosan formáljuk az életünket az Isten akarata irányába, legalábbis hát jó lenne, de mondjuk nyilván ebbe segít bennünket a Szentlélek. Na most nézzük először a Szentléleknek a hét ajándékát. Ugye a hét az ugye teljesség száma a Szentírásban, és ezek az ajándékok szükségesek a keresztény élethez. Tehát ha úgy gondolod, hogy te benned egyik ajándék sincs, hát akkor ott baj van. Hát annyira nem lehetünk alázatosak, hogy azt gondoljuk, hogy nekünk ilyen ajándékaink nincsenek, de kell, hogy valamelyik legyen, vagy mind, bármilyen kis mértékben, mert csak így tudjuk az életünket, ezek szükségesek a keresztény életünkhöz. Az első ilyen ajándékunk a bölcsesség. Mit jelent az, hogy valaki bölcs? Ruska?
Aki kellő tapasztalattal, ismerettel rendelkezik, általában széleskörűen, tehát nem csak egy oldalú témában.
Tehát azt mondják, hogy bölcs, akkor egy milyen emberre gondolsz, fiatalra vagy idősebbre?
Idősebbre szoktam gondolni nyilván, igen.
Igen, mert hogy az már milyen sok tapasztalattal rendelkezik. Hogyan lehet szerintetek az Istent megismerni?
Tudatosan is, tehát hogyha ismereteket kapunk róla, ugye készülünk a szentségekre, gyakorolják körülöttünk, vagy esetleg mi is a hitünket.
Valaki elolvassa a Bibliát, úgy megismerheti az Isten?
Hát föltétlen, mert az Isten szavát közvetíti.
De meg is szeretheti?
Attól függ. Tehát, hogy
mikor szeretheti meg az értelmével, megszeretheti?
Értelmével is, de nyilván lelkileg is hat rá. Úgyhogy a kettőnek együtt kell működnie, és úgy a szerencsés, hogyha ha együtt van a kettő. Később, hát úgy gondolom, hogy felnőttebb korban, ugye itt a vérmálásról beszéltünk, hogy tudatos vagy nem tudatos, többeteknek ugye felnőtt korban jött el, és már tudatos volt. Nekem gyerekkorban, ugye neked is van gyerekkorban, vagy a már a felnőtté válásnak a küszöbén, akkor ugye viszonylag tudatosabban vállalja az ember, és esetleg ugye már olvas is utána, gyakorol is utána hitgyakorlatokat, liturgikus eseményekkel részt vesz, stb. Tehát így mélyítheti a hitét, meg az ismereteit. Úgyhogy így egyre bölcsebbé és bölcsebbé is válhat.
Így van. Tehát, hogy igazából az Istent megismerni, azt nem csak az értelmünkkel, hanem a szívünkkel is kell. Igen. És hogyha ilyen értelemben nézzük, akkor ki az, akit azt mondja, hogy ezt az ajándékot megkapta az Istentől? A Szentléleknek ezt az ajándékát? Mira?
Passzolom a kérdést.
Nem. Biztos, hogy megkaptad.
Nyilván
te
megkaptam.
Is, meg Kati is, meg Zsuska is, meg én is. Nem tagadhatjuk le.
Hát nyilván nem tagadhatod le, mert hogyha befogadó vagy Isten felé, akkor már megkaptad ezt az ajándékot, ha magadba tudod fogadni, ha nem vagy elutasító és eltaszító, mert minden egyes ilyen ajándék egy közelebb visz Istenhez.
Ne haragudjatok, hogyha provokálom a kérdést. Neked melyik volt hamarabb, az, hogy értelemmel, vagy az, hogy szíveddel is fogadod el az Istent?
Értelemmel nyilván én beleszülettem egy olyan közegbe, ahol a hit benne volt, hiszen volt egy pap nagybátyám. Innentől kezdve, hogy melyik volt előbb, nyilván az értelem, mert tudatosan neveltek a hitbe. Nyilván utána nekem meg kellett ezt az egészet szeretni, hogy az egész egyesüljön bennem. És az előző adásban mondtam is, hogy én felnőttként bérmálkoztam. Nyilván azért volt ez, mert nem éreztem magamba affinitást, vagy nem éreztem még azt a nagy bumot, hogy nekem ezt meg kell hozni, és nem a gyerekeimért tettem meg, hanem magamért, hogy a gyerekeimnek példa legyek. Válasz akkor a kérdésedre az, hogy értelemmel.
Hát ha lehet mondani, én mondjuk gyerekkorban lehet, hogy mire az értelmet fogalmazta meg, de én nekem nagyon mélyen az érzelmem is kötődött hozzá, tehát az édesanyám, a nagymamám, velük imádkoztam, akiket szerettem, akikhez kötődtem, tehát nekem érzelmi úton indult el jobban ez az imádság, és ahogy jártunk a templomba, én úgy emlékszem, már ugye nem tegnap volt, de én úgy emlékszem, hogy a déli 11:30-es, vagy nem tudom, úgymond ilyen gyerekmise volt. Tehát, hogy valamivel rövidebb volt a liturgia, vagy másképp fogalmazták meg. Tehát az úgy, hogy a gyerekek számára is elviselhető időtartamú formájú legyen. Én így emlékszem, hogy erre vittek el. Hát nyilván lehet, hogy játszani jobb lett volna, de végül is nem volt, tehát közel volt hozzánk, ugye Mezőkövesden közel volt, közel laktunk a templomhoz, tehát még nagy távolságot se kellett tenni. Láttuk a templomtornyot, a harangszót közvetlenül hallottunk, tehát egy ilyen szempontból is egy ilyen bensőséges kapcsolat volt.
A másik ajándék, amit a Szentlélektől kapunk az életünkben, ugye az értelem. Tehát biztos volt már olyan, hogy mondjuk olvastál valamit, és nem értetted, és aztán egyszer csak leesett, hogy mit akar mondani. Tehát tulajdonképpen kb. Így lehetne az értelemnek az ajándékát, hogy megértjük, hogy mit is akar nekünk mondani az Isten, mit is akar üzenni az Isten. Például, ugye én 3 szakon végeztem, ugye biológia, kémia, kémia és hittanászakon, és akkor kezdődött, mi voltunk az első évfolyami Tegerben hittanászakosok, ugyanúgy 4 évig jártunk, mint a többiek, csak nekünk 3. szak volt, tehát sokkal több vizsgával, sokkal több fáradtsággal, sokkal több megerőltetéssel, és mindenki azt kérdezte, hogy minek kell ez neked? Ha kell ez neked, és csak elvégeztem, mindig biológiát szerettem volna tanítani, sohasem tanítottam biológiát, és igazából a jóisten azt gondolta, hogy jó van, elvégezted, akkor legyél hittanár, tulajdonképpen rárakott erre a hivatásra, és nem engedi, és tehát, hogy utólag érti meg az ember, hogy az Isten miért is, meg hogy akarta, miért akarta. Na hát ez ugye az értelem. Van-e ehhez esetleg valakinek valami gondolata, hozzáfűzni valója?
Nekem annyi lenne, hogy most, hogy így kifejtetted a magad részéről a tanulással kapcsolatos dolgot, hogy itt a ugye ismertem meg, megkaptam az alapszentségeket gyermekkorban, gyakoroltam, visszatértem, amikor édesanyám meghalt, azt mondtam, és egy pár év után ugye ez itt az értelem, biztos a Szentlélek sugallata, hogy most már érteni is szeretném. Tehát valóban így fogalmaztam meg, így most visszajött az emlékeimbe, hogy már szeretném is érteni azt, amit, vagy mélyebben érteni, mert nyilván értette az ember, csak mélyebben érteni, és akkor jelentkeztem itt a Hittudományi Főiskolának a katekéta lelkipásztori munkatárs szakára, és ott valóban igazán mély ismereteket kaptunk több oldalról megvilágítva, és ez is úgy teljesebbé tette a hitéletemet. Tehát itt valóban is így fogalmaztam meg, hogy már érteni is, jobban szeretném érteni.
Következő Szentlélek ajándék az a jó tanács. Nem biztos, hogy mindig érdemes nekünk tanácsot adni a másiknak, mert lehet, hogy nem mindig tudunk jó tanácsokkal előrukkolni, bár azért könnyebb tanácsot adni, nem, mint mondjuk megtenni dolgokat, de itt a jó tanács az mégsem erre utal, hanem igazából azt jelenti, hogy ez az ajándék, ez lehetővé teszi, hogy világosan lássuk Isten akaratát. Volt-e már ilyen az életedben, hogy úgy kigyulladt a izó, és rájöttél, hogy igen, ez az Isten akarata volt, hát hasonló, mint amit ugye az előbb is mondtam, de hogy ilyen egyértelműen tudod azt mondani az életedben, hogy na igen, ez az ő akarata volt, és milyen jó, hogy megtettem.
Nekem többször említettem már, hogy meghaltak a testvéreim, és amikor a hozzám legközelebb álló testvérem halt meg, akkor én elfordultam a Jóistentől, és mindig feltettem magamba a kérdést, hogy nem magamba, hanem a Jóisten felé, hogy miért. Amikor megszületett a legidősebb gyermekem, akkor az volt, hogy visszatértem a templomba. Ugye bátyám 89-ben halt meg, a kisfiam pedig 91-ben született. Akkor értettem meg, hogy Isten akarata volt az is, hogy az elszakadást valamilyen szinten átéljük és megtanuljuk, de az ajándék az ott volt, hiszen nem sokkal rá tényleg egy csodát kaptam, egy gyermeket kaptam, és ott visszakaptam a hitemet is abba a pici babába, hogy igen, én elvesztettem, de tulajdonképpen szeret engem a jó Isten, mert egy olyan ajándékot kaptam, ami pótolhatatlan, ami az enyém.
Ruska, én említettem az elmúlt adásban, hogy kicsit korán jött nekem a felnőtt keresztelésem után az én bérmálásom, időben is, és lelkileg is úgy éreztem. Viszont pont ez volt az az időszak, amikor én érettségiztem a gimnáziumba. Hát nem volt akkoriban a mi időnkben könnyű bekerülni egy főiskolára sem, ezzel szoktam példálózni a maiaknak, hogy azzal a pontszámmal orvosin lennék most. Bocsánat, hogy ezt mondom, persze, csak tényleg nem tudják elképzelni, igen, hogy mekkora dömping volt a helyekért, mert nagyon sokan voltunk, és úgy éreztem, hogy én mindent megtettem, ezt csak ezért emlegetem, mert tényleg tanultam, meg igyekeztem tisztességesen felkészülni, és mindent megtettem azért, hogy én bekerüljek arra a helyre, ahová szeretnék. Ez ugye egy egyszerű tanárképző főiskola volt, két szakkal. Itt Tegerben volt olyan szak, pár, amire én felvételiztem, máshol az országban sehol. Ezt jelöltem meg első helyen, és semmit nem tudtam meg erről, igazából az sem, hogy hol fogok lakni, meg hogyan gondoltam, hogy mivel 200 kilométerrel arrébb lakom, majd csak felvesznek a kollégiumba. Mert hát evidens, de nem így történt. Anyagilag sem voltunk eleresztve, tehát igazából rá is szorultam volna, a felvételi pontjaim, meg minden adott lett volna hozzá. És akkor ott álltam augusztus végén, mondjuk a bérmálkozásom után egy-két hónappal, hogy akkor engem felvettek, de én nem fog tudni hol lakni. Ez komoly probléma volt, mert akkoriban úgy álltunk anyagilag, hogy szóba sem jött, hogy én a bérletbe költözzek. És arra gondoltam, meg azt is imádkoztam, hogy hát ez lehetetlen, hogy felvettek, és akkor nem tudok én ide eljönni. És hát mivel korábban a felvételén összeismerkedtem ugyanerre a szakpára felvételiző lányjal, ő elmondta, hogy hol fog lakni, akkor én őt felhívtam telefonon, hála Istennek megadta a számát. Nekünk nem volt ugyan telefonunk, de egy fülkébe bementem, és felhívtam. Nekik volt, hála Istennek, vezetékes, és akkor azt mondta, hogy hát akkor én is lakhatnék-e ott szerinted, vagy mi legyen, mert ez van, hogy nem vettek fel a koliba, és nem tudok ide jönni. És elmondta, hogy megadta a címet, kivel beszélhetek. Ez egyébként az angol kisasszonyok kollégiuma volt, ahol ugyan középiskolai kollégisták laktak, nem is kevesen, de akkoriban kerestek így picit segítőnek főiskolásokat, és még éppen befértem a keretbe. Tehát már ezt is óriási ajándéknak éltem meg, és ezt akkor rögtön tudtam, hogy ez a jó Isten akarata, ami azután következett, hogy én ott a hitemben kaptam a kollégiumi társaimtól, a főiskolásoktól egy óriási megerősítést. Tehát kezdve attól, hogy az egyik számon kért, hogy akkor igen, most bérmálkozta, és voltál-e már jónni? Hát mondom, nem, hát majd ha egyszer úgy adódik, majd úgy érzem, akkor majd elmegyek. Azt mondja, hát ez nem így van. Tehát, hogy azért kemény csajokat kaptam én oda magam mellé, amiért nagyon hálás vagyok. Úgyhogy én ezt azóta is egyébként a bérmálkozásomhoz is kötöm ezt az élményt, hogy én akkor egy olyan közegbe kerültem, erősítette az én hitemet, és közelebb vitt, egyre közelebb a Jóisten felé, vagy legalábbis nem hagyta, hogy semmiképpen nem, hogy én letérjek erről az útról.
A Szentlélek ajándékai közé tartozik még ugye a lelki erősség, ami egyfajta bátorság, hogy merjük az Isten útját járni, merjük őt követni. Hát szerintem szükségünk is van így néha erre a bátorságra, meg arra is, hogy másokat is bátorítsunk, hogy merjenek járni ezen az úton. Aztán ugye a tudomány, ez is olyan érdekes ajándék, hiszen ez azt jelenti, hogy lássuk meg az Isten tervét azokban a
információkban, amit ugye a világról kapunk, és aztán van ugye a jámborság. Hát igazából a jámborság az ugye egy megújulást jelent, tehát, hogy mindig tudjunk megújulni, mindig tudjunk új utakon is az Isten felé járni, tehát nem biztos, hogy meg kell ragadni a régi dolgokban, hanem szabad merni az új utakon is az Isten felé menni.
Ezt jó, hogy mondod, bocsánat, mert ilyen sose értettem a jámborságot, hogy az miféle jámborságot.
Én is erre gondoltam volna.
Az istenlensége és az érzéketlenség. Ugye meg kell újulnunk a lélekbe, ugye a jámbor, ugye a jámbor állat, hogy az, ha belehúztad a gölörbe, az ment utánad, az beleesett. Tehát, hogy nem ez a tipikus jámborság, hanem az, hogy merjünk megújulni lélekben, és merjünk az Isten felé új utakon is járni, és aztán van az Isten félelem. Hát tulajdonképpen nem szabad félni az Istentől, hiszen az Isten a szeretet. Nyilván, ha
a szeretet és a jóság.
És a jóság, akkor meg miért kéne tőle félni? Ez is egy furcsa kifejezés, az Isten félelem, de ez igazából az Istennel való kapcsolatra irányul. Tehát, hogy ahogy a zsidók is, tehát amilyen kapcsolatban voltak az Istennel, nyilván egy nagyfokú tisztelet, egy nagyfokú odaadottság, és hogy elfogadták őt, az ő istenüknek, az ő irányítójuknak, hogy ő jót akar nekik, és vezeti őket, és a többi. Így kellene nekünk is elfogadni, hogy ő jót akar nekünk, szeret bennünket, és jó felé irányítja az életünket, hogyha mi, ebben mi is benne vagyunk, úgymond. És hát ugye ebben segít a Szentlélek. És akkor itt vannak a gyümölcsök, amiket jó sok gyümölcse van, amit ő felsorol. Egy egész gyümölcskosár. De igazából még így az utolsó percekben először is visszafordítva a kérdést, hogy mi az, ami neked, tehát kettő gyümölcsöt szeretnék kérni tőletek. Az egyik az, hogy mi az, ami neked megvan, és mi az, amiből több kéne, mert abból talán kevesebb van. Akkor kezdjük Mirával.
Hát nekem a 12-ből szeretet és az öröm az, ami szerintem leginkább meghatározza az életemet, hiszen szeretetből teszek mindent, tiszta szívből, szeretetből, mert ha nem abból teszem, nincs is értelme szerintem megtenni. Ezáltal leszek tulajdonképpen a szeretetem által, a szeretetem lesz hiteles a másik ember felé, mert nem tudok képmutató lenni. Vagy szeretek valakit, vagy nem. Ha szeretem, akkor annak ki is mutatom. Ha nem szeretem, akkor viszont hárpia vagyok. Szóval akkor a kígyó az hozzám képest egy szelíd jószág. Öröm nyilván a szeretetből fakad. Szeretni tudok, ezáltal örülök mindennek. Örülök a környezetemnek, örülök a barátaimnak, örülök a leginkább a gyerekeim. A életem legnagyobb öröme gyerekeim, béketűrés, na hát a béketűrésbe nem vagyok toppon, szóval az első három dobogót nem érem el néha, de nyilván olyan is a munkám, hogy elvesztem a türelmemet egész nap. Hát szerénység, hát nyilván a szerénység is egy olyan gyümölcs, amit lehet, hogy gyakorolok, ezt azok tudják, akik környezetemben vannak. Én annyira nem érzem, na meg a türelem, az meg egy tág fogalom nekem, és néha elérhetetlen számomra. Szóval ezekben még azért van hova fejlődjek. Remélem, hogy a jó Isten a hátralévő életemben megadja ezeket is.
Hát a lélek formája, csak ugye hagyni kell magunkat formálni. Kati?
Hát ugye itt több gyümölcsöt is felsoroltunk. Nyilván mindenkiben megvan ez a szeretet, öröm, amit ugye Mira is így szépen részletesen kifejtett, nálam is ugye családom felé, hitem felé működik. Ahogy úgy átnézem az összes ajándékot, úgy gondolom, hogy valamilyen szinten minden megvan mindenkiben. Mindenki törekszik arra, hogy akár türelmes, akár szerethető legyen bármi, és szituációk is adják, hogy mikor melyik kerül túlsúlyban. Én azt gondolom, hogy tényleg az a lényeg, hogy talán, hogy törekedjünk ezeknek a megvalósítása. Úgysem leszünk tökéletesek, tehát az úgy gondolom, hogy nem egy normál embernek a kategóriája, de talán a szentek voltak tökéletesek, vagy törekedtek rá ők is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy törekedni kell arra, hogy mindig, mindegyikben azért valami pozitívat mutassunk fel, és hát afelé törekedjünk, hogy ezeket a gyümölcsöket megteremjük.
Zsuska?
Hát én azon gondolkoztam, hogy kettőt ki kellene emelni. Nem nagyon merek, mert bátran. Mondjuk hallgatja a családom majd utána.
Csak a fél ország hallja.
Igen, megmondják, hogy miket mondok én itt. Az jutott most eszembe, több kedveskedést kaptunk így online is, meg virtuálisan is pedagógus nap alkalmából, hogy tulajdonképpen ezeknek kellene lenni a pedagógus kompetenciáknak, és nem pedig azoknak, amik, vagy nem csak azoknak, amiket valakik megszabtak. Ez a jó Istennek a adománya, annak a gyümölcse is igazából mindenkire, vagy minden jó akaratú pedagógusnak ilyen gyümölcsöket kellene teremni. Talán mindenből, vagy majdnem mindenből kellene, tehát nem tudok csak kettőt kiemelni.
Igazatok van, tehát, hogy mindenkiben megvannak ezek a gyümölcsök, akik törekszenek rá, és igenis, hogy vannak olyanok, amikor szituációtól, életállapottól, fáradtságtól, vagy kipihentségtől függően vagyunk esetleg türelmetlenebbek, vagy türelmesebbek, vagy és így tovább. De ezeket a lélek formája. Tehát a lényeg, hogy igenis hagyjuk, hogy a Szentlélek ott legyen az életünkben, vele együtt járjuk az utunkat az Isten felé, és ezzel fejezzük be egy imádsággal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Pirincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, Faludiné Majoros Zsuzsannával, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és dr. Pető Katalinnal beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ novemberi programjai közül válogatunk. Majd szólunk a Gárdonyi Géza Színház legújabb bemutatójáról, az Én és a Kisöcsém című operettről. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban Simon Kata énekesnőt hallják.
Itt a Gárdonyi Színházban még nem szerepeltem, de Eger nagyon közel áll a szívemhez, mert én ide jártam gimibe. Úgyhogy itt voltam kollégista, tehát azért így pont a napokban, ahogy sétáltam, sok emlék megrohant egy-egy helyen, sőt, utána itt ismertem meg a férjemet, itt a színház előtt volt az első csókunk, úgyhogy nagyon sok szép emlék köt Egerhez, és hát igazából, ugye amikor gimis voltam, akkor nagyon sokat jártam én is a színházba, és akkor már álmodoztam arra, hogy talán majd egyszer itt is játszhatok.
Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót, valamint a regionális sporthíreket. Két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Három órakor kezdődik a Múltunk pillérei, melyben Kanizsai János egri püspökről Buda Péter atyával Klész Beáta beszélget. Ajánlom következik.
Ami fontos, hogy ugye a kanizsai név az onnan származik, hogy a nagyapja Lőrinc volt az, aki megkapta Kanizsát birtoknak, és innentől használják ezt az elnevezést, és a kanizsai név azért a középkorban, legalábbis ebben az időszakban, innentől kezdődően azért eléggé komoly névnek számított a magyar arisztokráciában. Egyébként ő maga is olyan, akiről elmondhatjuk azt, hogy tényleg a bárók közé tartozott.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Bartók Beáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szárnyad árnyékában oltalmaz, jobb létre ébredek, ha meglátlak téged. Öröm tölti el szívemet, ha megmutatod tündöklő arcod fényét. Olvasom a 16. Zsoltárban. Égi város, boldog város, ki magas kőszálon állasz, a biztos kikötő mellett, messzeségből üdvözöllek, üdvözöllek és sóhajtlak, és kereslek és óhajtlak. Edith Stein írta: öröm vég nélkül, boldogság árnyék nélkül, szeretet határ nélkül, erőteljes tevékenység, amely egyszer s mint nyugalom és megpihenés, ez az örök boldogság. Uram, nagy titok számomra, amit apostolod mond. Ennek a romlandó testnek fel kell öltenie a romolhatatlanságot, és ennek a halandó testnek a halhatatlanságot. S ez a mulandó világ halhatatlanságba öltözött, akkor beteljesedik a Szentírás jövendőlése, a győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? Uram, legyen hála neked, hogy megadod nekünk ezt a győzelmet Jézus Krisztus által. Tégy hát minket szilárdá és rendíthetetlenné. Tedd, hogy mindig fokozzuk erőfeszítéseinket te feléd, abban a tudatban, hogy az érted vállalt fáradtság nem marad eredménytelen.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.